Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára. Mozgalmas hónap várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat augusztusban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára a 2026-27-es tanévre. A diákokat modernizált épületek és összesen több mint 1600 férőhely várja, amelyből az első éveseknek több mint 300 helyet biztosítanak a Bójai Kollégiumban és az Uni Hostel diákotthonban. Kónya Attila, az általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes elmondta, hogy a korszerű infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a szabad helyekért. A felsőbb évesek körében már lezajlott eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os volt a túljelentkezés, az egyetem vezetése pedig az első évesek esetében még ennél is magasabb arányokra számít.
Úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az Eper 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az Eper 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az Eper 2-től az Eper 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkokat, és a többségében 3, illetve 4 ágyasszobákból önálló 2 ágyasszobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az Eper 1-es kollégium is megújult. Ott ugye nem volt már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért Emváros a kampusz területén található, az Uni Hostel és az Eper 1-től az Eper 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult. A pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik. Korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az elsőéveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni. A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van, azért ott több eszem, mert ugye ezt minden kar saját maga végzi. A hallgatói önkormányzatiság az egyetemen ugye az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, ugye ezért van az, hogy a karok úgymond gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel. A felsőbéveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük.
Mozgalmas augusztus várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat. A művelődésháza szervezésében folytatódik a Bor, Tér, Zene elnevezésű rendezvénysorozat, valamint a mozipiknik. Emellett a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Zempléni Fesztivál is számos programmal várja az érteklődőket. A nyár hátra lévő eseményeiről Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
A művelődési ház szervezésében történik. 4 hétvégén, 4 szombat este kerülnek megrendezésbe, mindig más fellépőkkel. Ez szintén a művelődési ház patkójában, ott van fölállítva egy színpad, sörpadok, babzsákok, egyéb kellékek és egy fröccs terasz. Kellemes hangulatot biztosít a nyári szombatestéken itt a belvárosban a lakosság részére, illetve a turistáknak is. Csütörtökön folytatódik a mozipiknik. Szintén szavazhatnak a lakosok, hogy milyen film kerüljön levetítésbe. Szombaton fürdők éjszakája folytatódik. Bízunk a jó időben, hát a meteorológiai előrejelzések szerint megint kánikulával kell számolnunk. Lassan a végéhez élnek a műfáz rendezvényei, habár itt is lesz egy kis újdonság, de még nem akarom lelőni a poént. Egy augusztus végi rendezvényünk, ami újdonság lesz. Előtte Zempléni Fesztivál. Tehát az ugye a térség egyik legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, és ennek Sárospatak az egyik fő szervezője, rendezvény helyszíne, és a művelődési háza a bázisa. Tehát én propagálnám, hogy mindenki mondja a rokonoknak, ismerősöknek, hogy ez egy milyen volumenű, milyen nívós rendezvény, mert szerintem ezért érdemes lejönni és több napot itt a környékünkön eltölteni.
A nyári kulturális programok mellett a kikapcsolódásra is fontos szerep jut Sárospatakon. A Végardó fürdőben idén is több hétvégén várják a vendégeket a Fürdők éjszakája rendezvény sorozat programjain, amelyek zenés estekkel is különleges hangulattal kínálnak esti feltöltődést, folytatta a város alpolgármestere.
Ennek amúgy nagyon régi hagyománya van városunkban. Tehát ugye a fürdő az a 60-as évek végén, 70-es évek elején épült egy medencével, és én gyerekkoromban már csak azért is emlékszem, mert én ott nőttem fel mellette, tehát én a nyaraimat az egy melegvizes medencébe töltöttem, és már a 70-es években volt éjszakai fürdőzés. És akkor még úgy működött a medence, hogy vasárnap este leengedték a vizet, hétfőn kimeszelték a medencét, és kezdték újból feltölteni. De már akkor is szombatonként nyaranta volt éjszakai fürdőzés. Itt nyaraló vendégek is vannak, valamint szlovák-lengyel turisták is részt vesznek. Viszont a mostani hétvégi az az országos fürdők éjszakájához kapcsolódó program volt. Annyi, hogy a Sárospataki fürdő ezt kibővítette, úgyhogy nálunk most egymás után 4 hétvégén is megrendezésre kerül. Változó a forgalom, tehát ez pont ugyanúgy, mint ahogy a nappali hétvégi fürdőkkel kapcsolatosan. Amikor süt a nap, kánikula van, akkor többen vannak, ha kicsit változékonyabb az időjárás, akkor sajnos százas, ezres nagyságrendben mérhető a vendégszám csökkenés.
Kedves hallgatóink, végül az időjárásról. Továbbra is marad a harmadfokú hőségriasztás. Aktuális időjárásunk pedig többnyire derült, felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati, nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható. A légmozgás is gyenge marad, a minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, viszont a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken melegebb lehet a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 31-én pénteken. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak. Koleszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Been living under.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Erdélyi hotel a NAV árverésén. Ne dobd ki az iskolatáskád, tanszergyűjtő akciót hirdettek Nyíregyházán. Átadták az újjáépített Bombelles-Lúnyai kastélyt a Borsodabói Zemplén vármegyei Búzsván. Szálláshelyként működik tovább. Különleges fegyverek és korabeli relikviák láthatók a nyíregyházi Kállai gyűjtemény kiállító terében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpáralkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az ellenőrzés szabálytalanságokat tárt fel. A részletekről dr. Paskújné Pifkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referensét hallják.
Egy kerékpáros egyesületnek álcázott vállalkozás a javítás és alkatrész kereskedelem mellett külföldi biciklitúrákat is szervezett, de kiderült, hogy nem csak az adófizetés maradt el, hanem az ellátás és néha a túravezetés is. A bevételek az egyesület vezetőihez folytak be, amik után sem az adót, sem a járulékot nem fizette meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai jogkövetési vizsgálatot végeztek egy kerékpárjavítással foglalkozó és kerékpár alkatrészekkel kereskedő egyesületnél. Az egyesület az ország több pontján működtetett kerékpár szerviszt, azonban a heti 10 órában bejelentett adminisztrátor kivételével további alkalmazottja egyáltalán nem volt. Az egyesület elnöke nem volt együttműködő a vizsgálat során, nem vette fel a kapcsolatot a revízióval, az egyesület iratanyagát sem adta át. A revizorok így az online számlarendszer adatai alapján az egyesületnek számlát kiállító gazdálkodókat is megkeresték. Megkerestek egy könyvelőirodát és egy személyszállítással foglalkozó társaságot. A könyvelő cég átadta a nála lévő iratanyagot, de jelezte, hogy többször nem kapta meg a szükséges számlákat, iratokat, banki kivonatot, és még a könyvelési díjjal is tartoznak neki. A bizonylatok, illetve az online számlarendszer adatai alapján az egyesület ki nem számlázott árbevételét becsléssel határozták meg, így 6 millió forint áfát állapítottak meg a revizorok. Az ellenőrzés azt is kiderítette, hogy az egyesület külföldi kerékpártúrát szervezett, ezért a személyszállító céget is megkeresték. A társaság átadta a NAV-nak az utaslistát, a menetleveleket és az indulási időpontokat, de ők is jelezték, hogy az egyesület náluk sem rendezte a tartozását. A revizorok felvették a kapcsolatot a túra résztvevőivel is. Kiderült, hogy a részvételi díj 185 ezer forint volt fejenként, az összeget az egyesület elnökének számláira kellett megfizetni. A meghirdetett program nagyban eltért a valóságtól, változott az útvonal, a túravezetőknek még helyismerete sem volt. A revízió az egyesület elnökénél is adóellenőrzést rendelt el. Bebizonyosodott, hogy bankszámláira sokszor érkezett magánszemélyektől utalás, sőt az is kiderült, hogy 2017 óta nem nyújtott be személyjövedelemadó bevallást. A revízió így 22 millió forint eltitkolt bevételre derített fényt, amely után az egyesület elnöke személy jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót sem fizetett.
Akár 84,5 millió forintért is megvásárolható a Solgó-Tarjához közeli természetvédelmi területen lévő Solgó Hotel a NAV árverésén, mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóság a kommunikációs referense.
A licitálók most igazán kedvező áron juthatnak hozzá ehhez a 37 szobás turisztikai központhoz, amelyre augusztus 10-től lehet ajánlatot tenni. A hotel Salgótarján külterületi részén, a szlovák határ közelében található, 440 méter magasan a Cserhát-Mátra-Karancs-hegységek találkozásánál. A város felett elterülő épület együttes ideális bázisa a túrázásnak. Aszfaltozott közúton saját gépjárművel és tömegközlekedéssel is jól megközelíthető. A hotelhez tartozó felújított parkoló nagyságrendileg 45 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas. A bükkés tölgyerdővel körülölelt négyszintes ingatlan közelében van a túrázók körében kedvelt számos nevezetesség is. Augusztus 10-től 4 napon át magánszemélyek és vállalkozások is licitálhatnak a 130 millió forintra becsült ingatlanra. A minimál ajánlat a szálloda becsült értékének 65%-a, tehát 84,5 millió forint. Részletes információk és fényképek elérhetők a NAV árverési felületén, az árveres.nav.gov.hu felületen, az aukción a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Augusztus 21-ig ajánlhatnak fel jó állapotú iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat, írószereket a városlakók, rászoruló gyermekeknek. A Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Által meghirdetett Ne dobd ki az iskolatáskád akció segítségével évente mintegy 100 család iskolakezdését tudják megkönnyíteni. A szervezők a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarba várják az adományokat. Csépke Hajnal Tündét, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. PR referensét hallják.
A két nyíregyházi hulladékudvarban várjuk a használt, de még szép állapotú adományokat, amik megkönnyítik a hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdését, táskákat, toltartókat, mappákat, tehát minden olyan dolgot, ami szükséges lehet egy szeptemberi iskolakezdéshez. Mindig elmondjuk és hangsúlyozzuk, hogy ugye ezek a tárgyak, ezek használtak, de szép állapotú dolgokat várunk. Tehát, hogy minden kisgyermek szeret szép iskolatáskába, toltartóba pakolni, és mi ezeket a tárgyakat átadjuk a két nyíregyházi gyermekjóléti intézménynek is, ők fogják aztán továbbítani a rászoruló családok részére, hiszen ők tudják azt, hogy milyen korú gyerekek vannak, milyen nemű, és ők fognak csomagokat készíteni ezekből a dolgokból. Hál' Istennek elmondható, hogy a nyíregyházi lakosság nagyon érzékeny szociálisan, mert az elmúlt években jellemzően több mint 100 családnak tudtunk ilyen módon segíteni, és reméljük, hogy most is elérjük ezt a nagyságrendet. Nagyon személyre szabott csomagok készülnek, tehát figyelnek a szociális munkások arra, hogy mondjuk, ha kisfiúnak adják, milyen poti csapatot kedvel például, és akkor volt, aki megkapta a reálos focitáskát a kislányoknál, a rúzsaszín iskolatáskát, és mindenki nagyon-nagyon örül ennek, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk ilyenkor, hogy látjuk, hogy ekkor örömet szerzünk a gyerekeknek és a családoknak.
Átadták az újjáépített Bombelle Szlónyai kastélyt a Borsodabói-Zemplén vármegyei Bózsván. Az épület Tília Kurja néven 7 szobás szálláshelyként várja az ősfás park közepén a csendre és pihenésre vágyó vendégeket. A részletekről Juhász Pap Renáta szálláshelyvezetőt hallják. szálláshelyként működik. Ahogy az interneten láttuk a szobáknak a berendezését, tehát azok is igyekeznek azt a stílust, azt a hangulatot visszaidézni, ami itt egykor lehetett.
Igen, mindenképp, tehát hogy ez nem is volt kérdés számukra, hogy megpróbálnak egy majdhogy nem korhű épületet létrehozni. Természetesen vannak változások, ki is emeltem az elején, tehát ez nem egy rekonstrukció. Ugye Rudolf Mihály volt a tervezője, több terv is elkészült is, ugye, ami a most meglévő, ez lett, vagy erre esett a választás. Ami amúgy igazából megmaradt, ezek a boltíves nyílások, tehát mind a nagy szalon és a kis szalon oldalán, ezeket mindenképp szerették volna megtartani, és úgy, ahogy volt, tehát szétszették, és utána pedig összetett, ez egy kőfal, és ugye így hozták létre újra.
És akkor ebben a kúria épületben, ami akkor most, ahogy említettük, téli a kúriaként működik, hány szoba található?
Itt a kúriában 7 szoba, 6 kifejezetten az ősfásparkra néz, és egyetlen egy, ami meg a kertre előre. Az egy különálló nagyobb szoba, az egy klasszik superior, tehát ott azért 4 fő is elfér. A többi az ugye hátrafelé, az ősfás park felé, és mindegyik francia erkéllyel ellátott, tehát azért elég szép látvány az egész, az összes szoba ugye teli falba, ugye ablakozott vagy üvegezett, úgyhogy nagyon szép kilátással, és éjszakára is ugye szoktuk mondani a vendégeknek, hogyha gondolják, akkor hagyják nyitva az ajtókat, mert amúgy meg nagyon friss levegő, csodálatos zene és hang részben meg ugye ez a fajta nyugalom és nyugodtság, ami ugye itt jellemző.
Igen, a madárcsicsergést így az erdő közepén biztos, hogy hallani lehet.
Igen, nagyon sokat, illetve azért vadakkal is találkozunk. Jelen pillanatban 4 őzikénk van, plusz 2 gidánk, de róka, borz, nyest, bagoly, nagyon sokféle állattal sikerül összefutni, és amúgy nagyon sokszor a vendégek is már úgy jönnek, hogy hát ők már most keresik, hogy akkor, hogy hol lehet velük találkozni, főleg az őzekkel. Múltkor például volt egy házaspár, és kimentünk itt a főbejáraton, és egyszer csak így néz az úriember így oldalra, és 20 méterre tőlünk legelt az őzike.
És föntebb is, hogy megérkeztünk, egy másik épületet láttunk, az is szálláshelyként működik?
A másik is ugyanígy, igen, szálláshely, azt korábban létrehozták már. Tehát ugye, ahogy említettem, ugye 2008-2009 környékén vásárolták meg, maga a vendégház az nagyjából egy ilyen 16 és 18 között épült meg, ennek a felső tetőterelet beépítve 3 szobával, 2 ágyas és 1 3 ágyas, illetve az alsó szint az pedig egy wellness rész, egy kisebb wellness rész, ahol ugyebár jacuzzi, sauna, masszázszoba, illetve egy kisebb kis gym is található, és ugye mindemellett egy hatalmas nagy teniszpálya, valamint 2 külső medence is.
Milyen vendégkörre számítanak, kiket céloznak meg ezzel a főleg különösen a kúria szálláshelyeivel?
Elég széles körül, tehát én azt gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztály is ugyanúgy szereti ezt a fajta nyugalmat, illetve magát ezt az interiört, valamint ugye mi kifejezetten felnőtt szállásként hirdetjük magunkat. Azt is látjuk, hogy erre van is igény, és az elkövetkezendő hónapok már olyan gyönyörűen alakulnak, amire mi se számítottunk, tehát hogy most már így az augusztus, szeptember, és megmerem kockáztatni, hogy az őszi időszakunk, főleg amikor ugye bár már hosszú hétvége lesz, vagy akár ugye az őszi szünet, biztos, hogy sokan leszünk.
Különleges fegyverek és korabeli relikviák fogadják a látogatókat a nyíregyházi Kállai gyűjtemény első emeleti kiállító terében. Az intézmény életében a magyar történelem bemutatása és felidézése mindig is fontos feladat volt. Ezért is döntöttek úgy, hogy méltó emléket állítanak az 500 évvel ezelőtt történt Mohácsi csatának. A tárlat június elején nyitását egy széleskörű szakmai összefogás is megelőzte, azóta pedig a látogatók között is igen népszerű. A részletekről Dohanics Lászlót, a Kállai gyűjtemény vezetőjét hallják.
Nagyon jó tapasztalatokkal bírunk, mert tulajdonképpen június 2-án megnyitottuk a kiállítást, amely azért is rendkívüli, mert hogy több magyarországi múzeum kiállítás anyagát is meg lehet találni itt a kiállítótérbe, és akkor engedtessük, hogy fel is soroljam a Magyar Nemzeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Debreceni Déri Múzeum, a Széchenyi Kastély Múzeum, a Bátori Múzeum Nyírbátorból, de mellette itt volt még a Kálusemény Kálai Kúria, a Kálai Gyűjtemény és a Magyar Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány anyaga is kiállításra került itt, úgyhogy nagyon látványos és nagyon szép anyag került a vitrinekbe. A Mohácsi csata évforduló egy augusztus 29-e, erre a napra tervezés alatt áll egy családi nap, ez egy szombati nap, ezt követően pedig Mihálka György festőművész kiállításának a képeinek a bemutatására kerül sor egy hónapon keresztül, azt követően pedig Lengyelországból, Zsesovi múzeumból érkezik egy lengyel történelmet bemutató éremkiállítás, illetve éremgyűjtemény anyag, amely szerintem egy nagy érdeklődésre fog számot adni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Július 29-én este a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Borgo Laudato Si adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, amelynek keretében 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból érkeztek. A zene elvezethet a misztérium küszöbén túlra, mert ahogyan az, aki egy patakpartján halad, eljut annak forrásához, úgy a dal szépsége is elkísérhet Isten felé, egy olyan szomj oltására, amelyet a világ nem képes csillapítani. Ezt a képet mutatta fel a Szent Atya a békehimnusz találkozón mondott elmélkedésében, a Matuzsálem névre keresztelt évszázados nagy tölgyfa árnyékában. Felelevenítve az írások, angyalokból és szentekből álló kórusait. Az egyházfő megjegyezte, hogy ők nem szó szerint folyamatosan énekelnek, igazi harmóniájuk Isten közös szemléléséből fakad, amelyre a földi zene is elvezethet minket. Gyűjtést hirdet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kárpátalját nemrég sújtó viharokban károsult családok támogatására. Az adománygyűjtés mellett a karitatív szervezet a Beregszászi járási csoportjával és a helyi szervezetekkel együttműködve önkéntesekkel segíti elsősorban a fekvőbetegeket, idős embereket és a háború miatt egyedül maradt több gyermekes édesanyákat. Az adományoz.hu oldalon felajánlott adományokat építőanyagvásárlásra fordítja a karitatív szervezet. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. 16 éve indult el az a program, amelynek révén a hátrányos helyzetű családok iskolakezdési terheit igyekszünk csökkenteni. A kezdeményezés iskolatáska és tanszergyűjtéssel indult, melybe a Caritas országos hálózatának önkéntesei is bekapcsolódtak. Kezdte beszámolóját Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. Bár a szünidő még tart, már most el kell kezdeni foglalkozni azzal, hogy miként tudják segíteni a rászoruló gyermekek tanulását, mondta a szervezet országos igazgatója. A programot továbbfejlesztik, ami azt jelenti, hogy a hosszú távú támogatás formáit is kialakítják. Ezt szolgálja a tavaly elindult lépcsőfok program is. Az iskolatáska és a tanszerbeszerzés ugyanis csak az első lépés. A cél, hogy végig kísérjék a családokat a tanév során. Ebben a szolgálatban részt vesz a Caritas országos hálózata, a 16 egyházmegyei Caritas központ és a több mint 800 plébániai csoport. Zagyva Rihárd azt is kiemelte, hogy minden évben több ezer gyermeket tudnak valamilyen formában támogatni. Végül megköszönte azoknak az önkénteseknek, munkatársaknak, támogatóknak a segítségét, akik idén is közreműködnek a program megvalósításában. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. Az EGRI szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben szervezett lelki gyakorlat egy olyan lehetőség, melyen a fiatalok megerősödhetnek a döntéseikben. A program célja a tisztánlátás elősegítése. Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem a meghívottakat készíti fel. Jelentkezés és további információk az EGRI szeminárium plakátján található QR kódon, vagy a Magyar Kuríron található jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Közösségépítő napokat tartottak a Szent Ferenc kisnővérei Bükszentkereszten. A háromnapos tréninget Bajnóci Sára és Walter Margit, a Nyolc Boldogság közösség tagjai tartották, akik segítették a nővéreket abban, hogy egyre inkább utat találjanak egymáshoz és egymáson keresztül a Jóistenhez. A napok témái sokszínűek voltak. Lehetőségük nyílt reflektálni arra, amin a közösségük nővérei az elmúlt év során munkálkodtak különböző tematikájú csoportokban. A napok folyamán szó volt a nővérházak működéséről és az új debreceni alapítással kapcsolatban felmerülő kérdésekről, a házak közötti kapcsolat mibenlétéről és ennek javításáról. Érintették a kommunikációs témákat, és szó esett a bizalomról is. A napok módszertanilag is sokszínűek voltak. A szerzetes nővérek részt vehettek ráhangolódó játékokban, szituációs gyakorlatokban, de lehetőségük volt csöndben, egyénileg is reflektálni és dolgozni. Egész évben várja a vendégeket a felújított balatonberényi piarista vitorlás üdülő. A piarista nevelés mindig is túlmutatott az iskolaépületek és az osztálytermek falain. Míg a tanítási év során a formális oktatási eszközöké a főszerep, a nyári szünetben és a tanításon kívüli időszakokban az informális platformok, a cserkészet, a túrák, a vízi élet és a vitorlázás veszik át a helyét. Ebben a szellemben újult meg a balatonberényi piarista vitorlásüdülő. A 28,5 millió forintos összköltségvetésű beruházás, a Piarista Rend magyar tartománya, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, valamint a Piarista Vitorlázó Egyesület összefogásával valósult meg. A fejlesztés legfőbb stratégiai célja a szálláshely 4 év szakosítása volt, hogy a korábban csak nyáron használható épület az őszi, téli és tavaszi időszakban is minőségi otthona lehessen a piarista és az állami iskolák diákjainak, cserkész és regnumi csoportoknak, lelki gyakorlatoknak, kalazancius mozgalom eseményeinek, valamint a szálláshelyre nyitott nagy közönségnek. Közeledik a Detki és a Kápolnai Római Katolikus Plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. Az zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrián, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eronova zenekar, vezénnyel Michael Alber. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európasz önéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok pedig ösztöndíjat is kapnak. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf Füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenysorozatnak. Második alkalommal rendezték meg a Fatum Properti Superkupa nemzetközi strandlabdarúgó fesztivált Nyíregyháza Sóston. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont, jelentette be Bágy Zoltán, az egyetem rektora. A maratont 2026-ban szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi, intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. A válogatott felkészítésében Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány Petrimán Patricia és egy fiú Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny. Hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavissza emlékversenyre. Több száz versenyző és 20-25-30 ország részvételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Az idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszélik a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen. Kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 6:45-kor beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van. Egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
Ismét Nyíregyháza lesz az egyik állomása a kerékpáros ifjúsági világkupa versenynek. Augusztusban komoly mezőny érkezik, és 2 szakaszt is kell teljesíteniük a nevezőknek. Solymosi Sándor versenyigazgatót hallják.
Magyarországon nekünk volt lehetőségünk megrendezni ezt a versenyt, máshol ugye semmi. 2021-ben 3-an tudtuk megrendezni a 11 országból, és ez a 2020-as, 2021-es év, ez olyan lökést adott ennek a versenynek, és egy olyan hitelességet a szervezőnek, hogy 2022-23-ban már nem volt kérdés, hogy a világ legjobbjai ide jöjjenek, és a nagy kerékpáros nemzetek preferálják ezt a versenyt. Én emlékszem 2020-ban, amikor azért 2020 nyarán, augusztusban már elég kétségbe ejtő volt a helyzet, tehát ott senki nem legyingetett erre a pandémia helyzetre. A német szövetségi kapitány elsírta magát a vállamon, hogy megrendeztük ezt a versenyt. Tehát akkor annyira kilátástalannak látta mindenki a helyzetet. Ennek köszönhető, ennek az első két évnek köszönhető, hogy gyakorlatilag ez az ifjúsági verseny, ez bekerült a top 3-4 versenybe a világon.
Több olyan tehetséges sportoló áll rajthoz, akik később komoly nemzetközi eredményeket érhetnek el. Idén 7. alkalommal lesz házigazda a Vármegye, augusztus 13-án és 14-én rendezik a kétnapos viadalt. A korábbiakkal ellentétben viszont most nem lesz egyenkénti indításos verseny Nyíregyháza belvárosában. Az útvonal és a befutó hasonló ahhoz, mint ami a Tour de Hongrie esetében volt pár éve. 21 ország adta le eddig a nevezését, és 130 fős mezőnyre számítanak a szervezők. Hegyi menők ezúttal nem indulnak, a világ legjobb fiatal sprintereit viszont láthatják a nézők. A magyarok közül pár éve Takács Zsombor a 4. helyen végzett, az elmúlt napokban pedig megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot.
Két mezőny szakasz lesz, nem lesz egyenkénti. Augusztus 13-án Tokaj és Ibrány között lesz egy 90 kilométeres szakasz. Ugye Tokajból elrajtolunk, Ibrány érintésével csinálunk egy 40 kilométeres nagykört, ami Nagyhalász, Kótaj, Búj, Ibrány. És utána jön a 3 klasszikus kiskör, az 5,5 kilométeres, így jön ki a 90 kilométeres táv. A második nap, augusztus 14-én pedig Vásárosnamény Nyíregyháza. Ez szintén egy klasszikus AB szakasz lesz, ugye Vásárosnaményból elrajtolunk, Berekbe megyünk egy 30 kilométeres kört, vissza Vásárosnamény, áthaladás Kisvárda felé, Dombrád, Demecser érintésével jövünk be Nyíregyházára Kemecsei úton, Ferenc körútról lefordulunk balra, és a Bocskai utcán egy gyors befutó.
Második alkalommal rendezték meg a Fatum Property Superkupa Nemzetközi Strandlabdarúgó Fesztivált Nyíregyháza Sóston. A 300 ezer forint összdíjazású rendezvényen 7 település képviseletében 16 csapat lépett pályára. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum szervezőjét hallják.
Pest megyéből, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jönnek csapatok, 7 településről a megyénkből, és 12 csapat a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás labdarúgó bajnokságból érkezik erre a tornára, és egy új rendszert is kitaláltunk, hiszen tavaly az első 3 helyen végzett csapat automatikusan kvalifikálta magát a jövő évi tornára, ígéretet kaptunk rá, hogy a 3. is megrendezésre kerül, majd most viszont az első 4 helyezett fog újból indulnia hitelesen, tehát ők kvalifikálják magukat, viszont az utolsó 4 csapat majd ki fog esni. Vannak új csapatok, akik már számolhatnak azzal, hogy indulni fognak, ilyen a bajnokságunkból a Bohemians FC és a Pásztor Team gárdája, akik mindenféleképpen indulni fognak a következő bajnokságba, illetve majd minden évben a két szuperkupa győztes, a szabadtéri és a terembajnokság szuperkupa győztese.
Az elmúlt évben megújult formában rendezték meg a sóstói strandfoci fesztivált, és mivel bevált a kezdeményezés, a szervezők idén sem változtattak a lebonyolításon. Ezúttal 16 csapat lépett a homokos borítású pályára, hogy megszerezze a győztesnek járó serleget. A torna ebben az évben is nemzetközi volt, hiszen visszajáró vendégként itt volt a szlovákiai Almás Szori csapata is, mellettük 3 vármegye képviseltette magát a rendezvényen. A futballnak nagyon sok válfaja van, de Dajka László szerint ezek közül a strandfoci a leglátványosabb.
Itt gyakorlatilag a levegőbe tartózkodik a labda 80%-át a mérkőzéseknek. Ráadásul, hogyha forró homok van, akkor a mozgásban is vannak a játékosok, hiszen ebben a forró homokban nem nagyon lehet ácsorogni. Mozogni kell, óriási hátra ollózások vannak, és akkor természetesen nem lehet bántani, nem lehet érinteni a játékos. Fantasztikus kapus produkciók vannak. Hát élvezetes ez a játék, és mindenki élvezi is. Nagyon megtanult már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és környezetünkbe ezt a strandfocit.
A torna összdíjazása 300 ezer forint volt, a győztes a kupa mellett 120 ezer forinttal gazdagodott. A gólkirály, a legjobb játékos és a legjobb kapus külön díjban részesült. Bár a torna ilyen formájában a második volt, de összességében már 11-szer látta vendégül Sóstó Gyógyfürdő a csapatokat. A rendezvény így már teljesen beépült a strand nyári programjába. Matavovszky Dánielt, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
Itt van ugye a strandfocinak az ideje, ugye nem csak ez a strandfoci bajnokság, de számos sportvetélkedő is van itt a strand területén, valamelyik szintén hasonló nagyobb kaliberű, vannak aztán kisebb versenyek is, de hát ez a strandfoci ez minden évben meghatározó, nagyon sok vendéget vonz, ugye a versenyzőknek szurkolói, hozzátartozói, családjai utaznak ide akár messzebbről, de akár Nyíregyházáról is jönnek ki szurkolni a csapatoknak, úgyhogy mindig ez egy nagyon jó hangulatú hétvége itt a strandnak az életében.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.